Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Ősz van. A tél felé menetelünk. Egyre rövidebbek a nappalok és hosszabbak az éjszakák. Vannak, akik azt mondják, az emberiség a világosságból a sötétség felé menetel. Ijesztőek a különbségek az emberek között, a szegények meg a gazdagok között egyre nagyobb a szakadék. Rémisztő hírek lepnek el bennünket. Televízió, a rádió, az újságok olyan hírekkel árasztanak el minket, amik a hazugság világából valók. Egyre nő a bizonytalanság az emberi szívekben. Nő az ellenségeskedés, a bűnözés. Bizonytalanok vagyunk. Ez lenne a sötétség világa. Van-e kiút? Sokan felsóhajtanak, tegyen már az Isten rendet. Magunkban kell rendet tenni. Ez az Istennek a szándéka. Ez az Istennek a kérése. És a világosság az bennünk gyúl föl. Vagy marad a sötétség. Nézzünk önmagunkba most mindannyian, és gyújtsunk világosságot.
Thank you.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tőle: Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg? Ő így válaszolt: vigyázzatok, nehogy félre vezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, és mondják: én vagyok, és elérkezett az idő. Ne kövessétek őket. Amikor háborukról és lázadozásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mind ennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta: nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek föl az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe, ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékeszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni, vagy ellent mondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, és némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket, de egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Álhatatossággal őrzitek meg lelketeket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az ember számára mindennél ijesztőbb a kiszolgáltatottság. A kérdés az, hogy az embernek milyen lehetőségei vannak mindezek közepette. Valójában ezen a mai vasárnapon ezen kellene elgondolkodnunk, hogy a kiszolgáltatottságok ellenére meg tudjuk-e menteni a lelkünket. És ez nagyon fontos, hiszen akkor, amikor mi kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, akkor az esetek többségében nem a lelkünkre gondolunk. Pedig Jézus ezt az igazi üzenetet köti a lelkünkre. Tehát valójában ma a lehetőségünkről kell elmélkednünk, hogy az adott helyzetben, az adott körülmények közepette, a világ vége előtt milyen lehetőségünk van. Erre is megkaptuk a választ: felragyog világosságotok az igazság napja. A kérdés, hogy valóban felragyog-e számunkra Krisztus, aki a világosság, aki a világ világossága. És tudunk-e élni mindezek közepette, amikben élünk, amik körülvesznek bennünket ebből az igazságból. Nagyon fontos, hogy az ember esetenként élére állítsa a dolgokat. Különben elmismásolunk mindent, és nem találjuk meg a megoldásokat. Elgondolkodhatunk azon, hogy abban az időben, amikor Jézus szólt, illetve az azt megelőző időkben, milyen helyzetben volt az emberiség. És valójában a kereszténység egy modell, egy ajánlat az emberek számára, hogy élni tudjanak. Akár azt is mondhatnám, hogy ne rémüldözzenek, hanem ebben a biztos tudatban éljenek. Most már egész jól működik a képzeljék el, tegnap úgy jártam, tegnap este elfogadtam már korábban egy meghívást, és úgy gondoltam, hogy már jó állapotban van a berendezésem. Aztán odaálltam az oltár, és elkezdtem beszélni, és nem jött hang. Hát szóval valahogy végignyögtem az egész találkozót, de hát kicsit rossz volt nekem is, de valószínű azoknak, akik összegyülekeztek ott, azoknak még rosszabb lehetett. Tehát önök már egy kicsit jobban ismernek, úgyhogy hosszan tűrnek. Úgyhogy kérem szépen. Szóval a kereszténység egy ajánlat. Krisztus egy ajánlattal állt elő, hiszen azok az emberek, az ő kortársai átélték, mit jelent a természet fölötti erőknek, a természeti erőknek kiszolgáltatottnak lenni, mit jelent kiszolgáltatottnak lenni egymás számára. És ez a döntő, hogy ebben a helyzetben a vallás, vagy inkább így mondanám, a vallások, hiszen sok hitű volt Krisztus előtt a világ, és az a birodalom is, amelyben Jézus élt, ezek a istenek, a különböző vallásoknak az istenei ebben a kiszolgáltatott, az ember kiszolgáltatott helyzetében valójában játszadoztak az emberrel. Az ember az istenek játékszere volt, labdáztak az emberrel. Voltak jó istenek, meg rossz istenek, aztán az ember hol egyiket, hol a másikat próbálta maga oldalára állítani. Valójában semmi biztonságot nem jelentett ez a szó teljességében az ember számára. És akkor Jézus azt mondja, hogy ne rémültözzetek, mert számotokra felkél az igazság napja. És az igazság napja az Isten, aki szabadság, vagy másképpen mondanám így, igazságosság és szeretet. És az ő igazságossága, az Isten igazságossága a szeretet. És nekünk embereknek a lehetőségünk az, hogy az az Isten, aki így megjelenik a világunkban, Az Ószövetség népének ez az Isten, az értük Isten. Az Új Szövetség világában Jézus Krisztus személyében velünk az Isten. És az ember számára a lehetőség az, hogy amit Jézus elhoz nekünk jó hírképpen az Isten világából, ezt mi meghalljuk-e. Ha meghalljuk, és ezt megvalósítjuk, akkor ez világosságot gyújt a számunkra. Nem a körülményeket szünteti meg, nem a földrengéseket, a természeti katasztrófákat, nem a másik embert fogja megváltoztatni, bár szeretnénk hinni abban, hogy mindenki, aki ezt meghallja, megváltozik, de ezt mi nem írhatjuk neki elő. Talán még sajnos minket sem változtat meg, bár ha kereszténynek mondjuk magunkat, akkor szükségképpen meg kell, hogy változtasson. Hiszen ez az igazságosság, ez a szeretet azt jelenti, hogy amilyen a mi válaszunk, olyan az ítélet. És azt hiszem, hogy ennek a mai vasárnapnak ez a döntő üzenete. Mi, akik megoldásokat keresünk, megoldásokat várunk mástól, magunktól sajnos kevésbé, ezen gondolkodjunk el, mennyire jut el hozzánk a szeretet, az Istennek a szeretete. Mennyire engedjük be a szívünkben, mennyire formál át ez bennünket, és mennyire tudjuk ezt magunk körül megjeleníteni, ezt a szeretetet, miképpen sugárzik ez másukra, és ez az ítélet. Isten nem azért ragyog fel a mi életünkben, hogy ítélkezzen, hanem azért, hogy ezt az ajánlatot tegye. És az ítéletünk attól függ, hogy mit kezdünk ezzel az ajánlattal. Ez azért is nagyon fontos, mert ha most egy nagy lépést teszünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hiszen Jézus erről beszél, a templomról, a politikai hatalomról, azokról, akik felelősek a népért, és a családról. Nem ismerősek a gondolatok? Végeredményben ma is ezek a lehetőségeink, hogy mit jelent nekünk a templom, mit jelent nekünk az a politikai közeg, amelyben élünk, és mit jelent nekünk a család. És azt hiszem, hogy akkor, amikor Jézus erről beszélt, hogy ebből a templomból semmi sem marad, kőkövön nem marad, és akkor, amikor Jézus arról beszél, és a prófétákra hivatkozik, hogy azok a evilági hatalmak, akik alatt éltek az emberek, bizony játszadoztak velük, háborúkról van szó, és bizony a háborúk, nagyon jól tudjuk, egyes emberek ilyen vagy olyan döntései, jó vagy rossz döntései, és aztán az ember az alattvaló hordozza el ennek minden következményét, és hát akkor, amikor ez a keresztény válasz megjelent abban a világban, akkor bizony a családokon belül is feszültségek támadtak. Mintha csak a mai világ gondjaival szembesülnénk. Hiszen azt tapasztaljuk, hogy a templom egyre kevesebbet jelent az emberek számára. Múltkor beszéltem arról, hogy Németországban több ezer templomot árvereznek, illetve árverésre kínálnak föl. Nincs rá szükség. Azt tapasztaljuk egyébként, amiket nem is adnak el, nem telnek meg ezek a templomok. Nem jönnek az emberek, mert úgy gondolják, hogy nincs erre szükségük. Akár még mondhatnám azt is, hogy Jézus a templom. Hiszen Jézus arról beszél, hogy nem kőből épült templom a fontos, hanem az élő kövekből épült templom az, ami Jézus körül, mint közösség jön létre. Csak hát ez már egy olyan emelkedett gondolkodás, amire nem könnyű az embernek eljutni. Nyilvánvalóan nem ezek a kőből épített terek a fontosak, hanem Jézus, aki maga a templom, de azért legyünk óvatosak. Kísértések közepette élünk, akik a templomot ebben a mostani világban nem tartják fontosnak. Egyébként talán a második világháború után volt egy egészen sajátos hír, ami bejárta a világot. Franciaországban, ugyanúgy, ahogy itt nálunk is, meg Európa különböző országaiban kinőttek a földből a lakótelepek, és nem terveztek oda templomokat. Európa hitetlensége már ebben is megmutatkozott. Aztán, amikor egyik-másik helyen kikényszerítették az emberek, hogy létesüljön templom is, akkor a fölmérések szerint megváltozott az emberek gondolkodása és magatartása. De nyilvánvalóan ma ezzel a kérdéssel szembesülünk. És hát a másik, a politikának a szerepe, a hatalmon lévőknek a szerepe, akik ugye általában hatalmas ígéreteket tesznek az embereknek, aztán ezeknek nagy részét nem váltják be, mert sajnos a politika ilyen, nem a szolgálata legfontosabb, az emberek szolgálata, hanem a hatalomnak a megragadása, a lehetőség. Lehetne itt sok-sok motivációról beszélni. Egy biztos. Ebben a Isten nélküli világban az egyik legijesztőbb a hatalomnak, a hatalomban lévőknek a gondolkodása és magatartása. Bizony nagy ígéreteket fogalmaznak meg, és játszadoznak az emberekkel. És hát a család. A család, ami az embernek talán az utolsó mencsvára. A család az a közeg, amelybe megérkezik az ember, amikor a világra jön, amelyben felnövekszik az ember, ahova mindig visszamehet az ember, ahol mindig várják, ahol mindig nyitva az ajtó, mert ez az a hely, ahol az embernek mindig helye van. Nem biztos, hogy a világban van helye, de a családban mindig. És ma azt tapasztaljuk, hogy a családnak ez a szerepe felbomlott. Az ember ebben a kiszolgáltatott helyzetben keresi a fogódzó pontokat. És nincs más fogódzó pont. Az, amit hallottunk, felragyog a világosság a számotokra. Ez nem templomok kérdése, Ez nem a politikai hatalom ilyen vagy olyan változásának a kérdése. Még azt is merném mondani, hogy nem a családok függvénye. Teljes egészében a kérdés azon dől el, hogy van-e Istenünk. Mert ha a szívünkben fölragyog ez a nap, akkor minden megváltozik. Akkor nyilvánvalóan az embernek egy új életképe alakul ki. Másképpen gondolkodik önmagáról, a másik emberről, másképpen gondolkodik a világ történéseiről, másképpen gondolkodik a különböző mozgalmakról, akár a hitnek meg a vallásnak a szerepéről is, mert ez a mindent megelőző, a szívünkben világosság van-e? A szívünkben helye van-e az Istennek? Ha helyet tudunk készíteni neki, akkor elsősorban mi változunk meg, és ez az az üzenet, ami mindenek fölé helyez bennünket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy Jézus azt mondja, ne ijedezzetek, ne rémüldözzetek. Minden azon dől el, hogy van-e válaszotok az Istennek. Ha igen, mégpedig pozitív válaszunk van az Istennek, akkor világosságban élünk. Történhet körülöttünk akármi. Ez az ajándék, ez az igazság, ez az Isten igazsága, ez a szeretet, amely az életünket jelent. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában. Kedves testvérek, ha tetszik, hanem az ember kiszolgáltatott. Az ókor embere az isteneknek is kiszolgáltatottja volt. Hatalmaskodtak, uralkodtak az emberek fölött. Jézus Krisztus Istene, a szeretet Istene. Ő azt akarja, hogy az ember a megpróbáltatásai közepette szívében az Isten szeretetével éljen. És ez békét teremt. A körülmények nem fognak sosem megváltozni. Egy lehetőségünk van, hogy mi magunk megváltozzunk. És úgy tűnik, hogy ezt csak az Isten tudja megtenni. Rajtunk múlik, hogy akarjuk-e. Kérjük ezt a kegyelmet az Istentől. Különben csak jajgatunk, panaszkodunk, szitkozódunk, és még mi se változunk. Segítsen nekünk az Isten. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. könyörögjünk. Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, és az áldással befejeződik a szentmise. Sajátos a katolikus szentmiseinek a liturgiája. A szentáldozás után szinte azon nyomban elindulunk, egészen más például a keletiek, akár az Egyiptomban élő koptoknak a liturgiája, ők az áldozás után még legalább egy óráig ott maradnak a templomban. Természetesen kitöltik ezt az időt különböző ájtatossági gyakorlatokkal. A mi esetünkben nem így van, hanem az áldás után azonnal elindulunk, és ez azt akarja kifejezni, hogy a magunkhoz vett krisztusi erővel és Isten áldásával indulunk el, és így élünk a mindennapjainkban, valamiképpen megjelenítve az embereknek ezt az isteni jelenlétet. Nagy kihívás ez. Akkor, amikor az emberek tele vannak aggodalmakkal, félnek, mindig félünk mi emberek, mert gyengék vagyunk. Meg kell tapasztalnunk újra meg újra, hogy mennyire kiszolgáltatott az ember. Itt vannak ezek a természeti katasztrófák, mit tud tenni az ember? Megvárja még, kitombolja magát, aztán utána próbál rendet tenni. Nincs több lehetőségünk. Viszont egy területen, ami egyéni életünkben van több lehetőségünk, mi magunk átalakulhatunk, és új emberré születhetünk Isten segítségével. És ez hallatlan nagy lehetőség. Ezt a szentmisét meghalt és élő Erzsébetekért ajánlottuk fel, holottakért imádkoztunk ebben a szentmisében, az élőknek meg az Isten áldását küldjük. Amit még szeretnék a testvéreknek a figyelmébe ajánlani, jövő vasárnap, az év utolsó vasárnapja, Krisztus király ünnepe, ezen a napon az katolikus egyház segélyszervezetének, a Karitásznak a céljai megvalósítására lesz gyűjtés. És azt gondoltam, hogy a testvéreknek egy aprócska ajándékot adnék. Múlt vasárnap Székelyföldön jártam a Nyárád mentén, és az ember igyekszik mindig valami kis apróságot, figyelmességet az emberek kezébe adni, és ezt a kis szentképet kapták. Az aláírás a Mária cell és Mikháza. Ez egy Madonna, Eszterházi Madonnaként ismeri Európa. Nagy Lajos királyunk ajándékozta ezt a Madonnát a Mária celli templomnak. Aztán erről számtalan másolatot készítettek Európában. Akkor kicsit utána néztünk, akkor derült ki, hogy tucatjával található Európa különböző országaiban ez az Eszterházi Madonna, már ezen a néven, és többek között Mikházán is. Mikháza ez a Nyárád mentén van, ebben a rendházban élt Kájoni János, a Kájoni kancionálénak a összeállítója, jó 500 évvel ezelőtt az akkori világ gyönyörű egyházi énekeit gyűjtötte össze. Sajnos a gazsiék egy kicsit ezt megritkították. Tehát az a fajta szellemiség, amit ők képviselnek. Jó, igen, azért jó, igen, tudjuk. Igen. Hát egy picit hajlékonyabb énekek ezek, több a népi benne, gyönyörűek egyébként. No, ez a Mikházi templom a Nyárád mentén 500 évvel ezelőtt épült, 7 bosnyák szerzetes építette saját kezével. Ma ugyanúgy néz ki, mint ahogy megépítették, még a templom ajtajának a zára is olyan, vagyis egy rúd van belül, és az zárja be a templom ajtót, és ennek a templomnak az oltárképe is az Eszterházi Madonna volt. Aztán ellopták, és aztán ajándékba tavaly egyet küldtem nekik, egy másolatot. Erről ezért került rá ez, hogy Mikháza, hiszen ott a közelben ünnepeltünk, és egy kis üzenetet is küldtem ezen a szent képen az ottani embereknek, lelki bátorítás képen. Azt gondoltam, hogy önök is vigyenek el egyet maguknak ebből a kis aprócska ajándékból. Hogy legyen ez? Szabi. Azt ajánlom, a ének végén végigmész, és mindenkinek adsz Árpát, de meg a másik fertájon. Jó? És ha elfogy, akkor itt még van. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.